a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába. Az esemény csúcspontjaként április 25-én délelőtt a Szent Atya fogadta a magyar zarándokokat a vatikáni 6. pálteremben. Beszédében arra buzdított, hogy az imádságban megtalált erő révén kövessük népünk szentjeinek példáját. Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió műsorvezetője telefonon érte el Juhász Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökét Rómában, aki úgy fogalmazott: fantasztikus volt a találkozás a Szent Atyával és az egész látogatás, amit a Magyar Egyház hálából és köszönetül a Szent Atya tavaly éppen egy esztendővel ezelőtti magyarországi látogatásának viszonzására tett. Elmondta még, mintegy 1600 résztvevővel voltak jelen, kísérve a püspökatyákat, s meglátogatták Róma jelentős templomait, szentmisét mutattak be a Szent Pál Bazilikában, a Lateráni Bazilikában és a Szent Péter Bazilikában. Az Egri Főegyházmegye csoportját Ternyák Csaba érsek vezette, s jelen volt Ficek László általános helynök, Kakuk Ferenc irodaigazgató, Czapkó Mihály érseki titkár és az érsekség munkatársai nagy számban, valamint a diakónusok, akik a szentmiséken mindenhol asszisztáltak. Ezek a fiatalok, akik most kezdik papi életüket, nem sokára szenteli őket az érsek pappá, most kezdik az életüket, és már abban a kegyelemben részesültek, hogy itt lehettek, fogalmazott a pasztorális helynök. Az eseményen részt vett Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. Vasárnap kezdődik és 3 hétig, április 28-ától május 19-éig tart a 32. Festum Varadinum Nagyváradon. A kulturális rendezvénysorozatot idén is a hagyományos Szent László zarándoklat és körmenet nyitja. A 3 hétvégére kiterjedő magyar kulturális fesztivált idén együtt mottóval szervezik meg, a rendezvény sorozat alatt mintegy 250 programmal várják a nagyváradi magyar közösséget. A progresszív, liberális világrend elbukott, amelyet egy szuverenista világszellem válthat, hangsúlyozta a kormányfő a konzervatív politikai akciókonferencián. Orbán Viktor szerint 2024 a gyakorlat éve, meg kell nyerni az idei választásokat. A miniszterelnök szerint a liberális hegemónia rosszabbá tette a világot, ezért olyan világrend kell, ahol minden nemzet a saját érdekei mentén jár el. A turista belváros helyett a körúton túli Budapestet fejleszteni megválasztása esetén az LMP által is támogatott főpolgármester jelölt. Leállítaná az első kerületi Clark Ádám tér újbóli átépítését. Vitézi Dávid szerint szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy minden beruházás a turista belvárosba jut, hiszen a budapestiek 3/4 a körúton kívül él. A használt mobiltelefonokból 41 féle értékes anyag nyerhető vissza, a leadott készülékekért levásárolható pontokat lehet kapni az Elő a telóval elnevezésű május végéig tartó gyűjtési akcióban, mondta Áder János volt köztársasági elnök, az oktatási intézményekben szervezett fenntarthatósági témahéten megtartott előadásában. Közlése szerint egy év alatt a világon 57 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik. Ezzel kapcsolatban beszélt az Elő a telóval elnevezésű, május végéig tartó használt elem- és mobiltelefongyűjtési akcióról, amelyben a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT-hez leadott régi mobiltelefonokért cserébe levásárolható pontokat lehet kapni. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Ág Péter hozzátette, június 9-én a béke ügyében is véleményt kell nyilvánítani. Megjegyezte, hogy a fejlődéshez szükség van az olyan polgármesterekre is, akik kellő tapasztalattal és erővel tudják előrevinni a településeket. Arany János, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Vörös Sándor, vagy például Eszterházi Péter jelenik meg archív fotókon a Petőfi Irodalmi Múzeum Halandóság törékeny arcai című kiállításán, amely pénteken nyílt meg Budapesten a múzeum megalakulása 70. évfordulója alkalmából. Török Petra megbízott főigazgató elmondta, a kiállításokban a gyűjtemények kiemelkedő darabjai mozaikszerűen adódnak össze, és rajzolják ki a Petőfi Irodalmi Múzeum sajátosságait. Délután az időjárás gomoly felhős lesz, de napos idő várható. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Fog and an orchard's tower where the seagulls play. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Kácsor Zsolt író, aki a pályáját szülővárosában Egerben kezdte újságíróként. Már 20 éves korában, 1992-ben első helyezést ért el az Élet és Irodalom és a Soros Alapítvány által közösen meghirdetett országos riportpályázaton. A Heves-megyei Hírlapnál, majd a Heves-megyei Napnál dolgozott, és Egerben alapította a Poszt című kulturális folyóiratot is. Aztán másfél évtizedet töltött el Debrecenben a Népszabadság főállású tudósítójaként, míg nem 2016-ban Budapestre költözött, és a Népszabadság megszűnéséig a lap kulturális rovatában dolgozott. Tárcái tették ismerté a nevét, négyszer is megkapta a Népszabadság díjat. Kácsor Zsolt rendszeresen ír novellákat, verseket, műfordítással is foglalkozik. 2008 óta jelennek meg regényei. Az első a Barbarus volt, ezt követték az István király blogja, a rettenetes Vlagyimir, a 32 bolond, 2020-ban a Cigány Mózes, és 2023-ban a Pokoljárás bipoláriában. Ezt a legutóbbi könyvet elolvasva ültem le beszélgetni vele. A regényből sok mindent megtudunk a bipoláris depresszióról, de magáról az íróról is. A gyerekkoráról, családjáról, az írás, a betűk és a számok fontosságáról, a zsidóságáról. Az interjúban beszél mai életéről is, és arról, hogy az első helyet a szívében a kislánya Nélike foglalja el. A terveiről is kérdeztem, de mindenekelőtt a Pokoljárás bipoláriában című kötet belapozzunk bele. Pokoljárás bipoláriában, ez a legújabb könyved, 2023-ban jelent meg, de már megjelent a második kiadás, tehát úgy látszik, van igény arra, hogy az emberek megismerjenek akár téged, de a cím után, hogy mit is jelent az, hogy pokoljárni bipoláriában, tehát egy bipoláris, depressziós ember hogyan látja a világot, hogyan tud viszonyulni, hogyan lehet a problémával megküzdeni, és ez mindenki számára hasznos lehet, annak is, aki ebben az állapotban van, és annak is, aki csak kívülről ránéz a problémára. Azért, mert hozzátartozó, mert barát, mert segíteni akar, és így tovább. Azt lehet tudni, hogy a kiadó, Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetője kért meg téged arra, hogy írjál magadról, írjál erről a helyzetről. Ami betegség vagy nem betegség, ezt majd te elmondod nekem, vagy csak egy állapot, amivel él az ember, és megpróbálja kezelni. És te ráálltál, és megírtad ezt a történetedet.
Hadd kezdjem azzal, hogy nem gondolnám, hogy arra volna igény, hogy engem megismerjenek. Nem vagyok én olyan ismert ember, hogy bárki kíváncsi legyen rá, hogy mivel küzdködöm.
De most miért mondod ezt? Hát jó néhány köteten túl vagy, rendkívül sikeres tárcaíró voltál, sok-sok díjat nyertél, Cigány Mózes című drámádat nagy sikerrel játssza Bezeréti Zoltán a Katona József Színházban. Miért is ne lehetne érdekes megismerni az írót?
Hát, mert úgy látom, hogy vannak a kortárs magyar irodalomban olyan figurák, akik mind személyiségükben, mind a jelenséget tekintve iszonyúan érdekesek. Ilyen például Nádas Péter. Szóval őt én nagyon szívesen megismerem a könyvei révén, én nem sorolom magam oda. Tehát ennyit erről, a másik pedig, amire utaltál, hogy betegség vagy állapot, egyik sem szerintem, hanem ez egy élet. Ilyen az élet. Ezzel kell együtt élni. És vannak olyanok sajnos, akiknek nem sikerül sokáig élni vele, mert az a gyanúm, hogy a bipoláris depressziónak az egyik kimenetele az sok esetben az öngyilkosság, de mivel nagyon jók a gyógyszerek, és ha az ember körül van egy olyan családi vagy kapcsolati háló, ami fönntartja, akkor egyrészt a gyógyszerek, másrészt a család és a barátok révén sikerül ezt nagyon könnyen viselni.
Tehát vastagon benne van a te regényedben ez a bipoláris depresszió, körüljárod. Szím szerint is pokoljárás bipoláriában, de mindezen közben
az életednek a legfontosabb momentumait mind-mind leírod. Lehetne akár önéletrajzinak is tekinteni ezt a kötetet, te minek tekinted, de nagyon sok minden kiderül rólad.
Nem gondolnám, hogy az én életem megérne azt, hogy önéletrajzot írjak. Azért voltam kénytelen önéletrajzi tényeket az olvasó tudomására hozni, egyrészt azért, hogy hitelesítsem azt, ami velem történt vagy történik, másrészt azért, hogy megágyazzak a történet kiteljesedésének. De azért sem önéletrajz, mert nagyon sok dolgot kihagytam belőle, ami ugyanúgy az életem része, csak nem szolgálta volna a történet elmesélésének a célját. Abba a keretben nem illett volna bele, amit én így elgondoltam. Szóval ezt nyugodtan tekinthetjük fikciónak. Annak dacára, hogy szinte 100%-ban valós eseményekről van szó, 100%-ban valós emberekkel, csak néha másképp hívják őket, mint a valóságban. De nem lett volna a történet szerintem hiteles, egyrészt nekem nem lett volna, másrészt talán az olvasók is megérezték volna, ha nem támasztja alá sok-sok életrajzi tény.
Az az igazság, hogy aki ezt nem tudja, az akár készpénznek is veszi, hogy amit olvas, az úgy van. És bizonyos események, helyszínek, emberek olyan mély hatással vannak rád, hogy többször is visszahozod őket. Egy fontos szerelem, a testvérednek a miensége, hogy ő egy sérült ember, az édesapád által okozott trauma, a méz, és ennek folyamányaként egy kis rigmus, amit sokféleképpen variálsz, de egy ilyen érdekes szerkesztői felvezetéssel, hogy még nem tudunk mindent, elfogadjuk, hogy az úgy van, ahogy írod, és aztán később mindennek a magyarázatát adod. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy rövid írásokra tagodott tulajdonképpen ezt a könyvet. Itt lehet, hogy vissza a tárcaírói múltad, nem tudom, hogy ilyen kisebb tételekben tudsz blikfangosan gondolkodni, és mindegyik fejezetnek mással hangzókból álló címe van. Ez is egy játék a részedről, és mindennek itt is megadod a magyarázatát. Érdekes így velem menni ebben az utazásban.
Az volt a célom, hogy ne panaszkönyvet olvasson az olvasó, meg ne diagnosztikai kórképet olvasson, hanem regényt, és élvezze is. Állítólag lehet rajta nevetni, én nem nevettem, de többen mondták, hogy nagyon jó humora van. Nagyon remélem, hogy ez tényleg így van, hogy vannak benne vicces részek, mert fontos, hogy az olvasót, hogy is mondjam, ne...
Szórakoztást.
Igen, a szó jó értelemben, hogy ne csak informáljam bizonyos dolgokról, hanem átadjam azt, amit szeretnék átadni. És amit át akartam volna adni, az az, hogy egyrészt senki ne érezze magát elveszettnek, hogyha ilyen tünetei vannak, mert gondoljon bele abba, hogy rengetegen vannak ebben az országban, akik hasonló problémákkal küzdködnek. Másrészt pedig azt akartam tudatosítani, hogy a hozzátartozók és családtagok számára van remény, tehát nem kell feladni rögtön az első kudarcnál.
Két párhuzamos vonulata van ennek a regénynek. Egyrészt az, hogy megosztod azokat az állapotaidat, amikor kicsúcsosodik a depressziód, és akkor többszöri öngyilkossági kísérletekről írsz, amik nagyon mellbevágóak. Szóval nagyon nehéz ezt úgy olvasni az ember, ne érezzen veled együtt, hogy mit élhetsz te át, miközben olyan szikáran és tárgyszerűen írsz, hogy elképesztő, és a másik pedig a te élettörténeted. Ez a kettő együtt váltakozik. És vannak határozott fejezetek, amik a depresszióról szólnak, és vannak határozott fejezetek, amik a te életedről szólnak. Tehát tulajdonképpen kettő az egyben regényes számomra.
Igen, ezt nagyon jól látod, mert a kettőségre nagyon törekedtem. Elvégre a bipoláris depresszió is kettőség. És az volt az elképzelésem, hogy a regény szerkezete szinte minden ízében, mind az apró ízületeket tekintve, mind az egész testet tekintve két részből álljon, vagy legalábbis legyen ilyen dihotomikus. És talán szerintem sikerült is.
Ezek a mással hangzóból álló címek, azért ez egy érdekes megközelítés, ezek a te játékaid.
Igen.
És mindig mindennek több értelme van, és nagyon jó felfűzöd az értelmeket így egymással párosítva. Ez honnan jön neked? A betűmániád és a számmániád is, mert olyan is van neked.
A számmániám az nem tudom honnét jön. A gyerekkoromban is volt. Hát a betűmániám meg természet író vagyok. Tehát az a munkaeszközöm, a nyelv. Tehát nem tudom függetleníteni magamat tőle, mert a legfontosabb sajátom, amivel rendelkezem. Olyan, mint egy családtag a nyelv. Az ember a családtagjait is ismeri, nézegeti, mit gondol róluk, elemezgeti őket. Én ugyanígy vagyok a magyar nyelvvel. Nagyon-nagyon szeretem az etimológiát, nagyon szeretem nézegetni, hogy melyik szó honnét jön, és az, hogy a mássalhangzók révén több értelmet nyernek a szavak, ez meg a héberből jön, amelyik ugye a magyarral ellentétben gyöknyelv, és a magánhangzókat a modern héberben már pontokkal jelölik, de a bibliai héberben nem. Ebből következően több értelmű lehet egy szó, attól függően, hogy milyen magánhangzókat illesztünk bele. És az a megdöbbentő, hogy a magyar nem gyöknyelv, de működhet gyöknyelvként, és az egyik leggyönyörűbb és legvelőtrázóbb példa a könyvben az a STN betű kapcsolat, ami ugye, ha kiegészítjük magánhangzókkal, akkor lehet Isten, de lehet sátán is. És ez olyan elképesztő mutatja a nyelvnek az erejét, meg a magyar nyelvnek az egyedi szépségét, hogy az szívszorító.
Egerben születtél, és Egerben éltél sokáig. Ez azért benne van természetesen a regényben. Sokszor utalsz a gyerekkorodra, legfőképpen a traumáidra. Van olyan, hogy direkt pozitív emléked van Egerhez, ha így visszagondolsz a gyerekkorodra? Vagy a fiatal felnőtt korodra, amíg ott éltél?
Nekem rengeteg pozitív emlékem van a gyerekkoromról, meg a fiatal felnőtt éveimről, meg hát rengeteg negatív.
Inkább a negatívokat írod. Azért kérdezem.
Igen, de ezek nem Egerből következnek, és nem Eger a magyarázatuk. Tehát ilyen szempontból nem tartom relevánsnak, hogy Eger vagy nem Eger. Az én emlékezetemmel ezek a rossz emlékek nem földrajzi jellegűek, hanem érzelmiek, és nem következnek a helyszínből magából. Ami Egert illeti, remek éveket töltöttem, sok minden történt, amire az ember nem szívesen emlékszik, de egyébként remek kis város volt.
Milyen volt a családod? Hogy éltetek Egerben?
A Csevokszári lakótelepen laktunk. Én nagyon szerettem a nevét, és nagyon sajnálom, hogy most már Felsővárosnak hívják, mert szerintem nagyon sznob és nagyon előkelősködő. Én meg nem vagyok az, én egyszerű proli gyereknek szoktam magamat nevezni. És igen, a Csevokszáriban nőttem föl, és ott laktam 28 éves koromig. És nagyon szerettem. Amellett, hogy nagyon untam már. Neger olyan szép és olyan bájos, hogy az ember nehezen hagyja el, de mikor ott hagyja, akkor rájön, hogy jó döntés volt.
Milyen volt a te gyerekkorod? Tehát milyen volt a ti családi életetek?
Például nálunk nagyon sok könyv volt odahaza, nagymamámat. Kétféle módon láttam, vagy főzött, vagy olvasott, vagy főzés közben is olvasott. És ez nagyon fontos minta volt. Annak idején apu is nagyon sokat olvasott, most már nem. Emlékszem, hogy közösen rendeltünk könyveket a 80-as években, és a Juhász Ferenc Csikó Ellis című kötete akkor jött ki, és máig nagyon tetszik. Szóval nagyon sokat olvastam.
Anyukád?
Ő nem olvasott olyan sokat. És az a vicces, egyébként az írást is apunak köszönhetem, mert könyveket vett nekem, mikor kisebb voltam, mint most Lilike is. Aztán meg amikor 17 éves voltam, akkor ő látta a Heves megyei Népújságban a hirdetést, hogy keresnek újságíró stúdióba jelentkezőket, és mondta nekem, hogy tudja, hogy verseket írok, hogy nem volna kedvem megpróbálni, és akkor jelentkeztem.
Nagyon fontos az apai ágon a nagymamád és az ő testvére, Pierre bácsi, akiről egy regényt is írtál.
Igen, az a 32 bolond című könyv, amit nagyon szeretek. Szegényt eltemettük 2019-ben Marseille-ben, de ő egy meghatározó ember volt az életemben. Nagyon későn ismertem meg, mert ugye nem utazhatott haza Magyarországra, mert ő 56-ban diszidált. A francia kultúrát neki köszönhetem, a francia nyelvet, a zsidóságot, mert szinte mindent.
Az életed egyik nagyon nehéz periódusa volt, amikor azt hitted, hogy majd Marseille-ben fogsz élni.
Nem hittem, hanem tudtam. Most is tudom, hogy fogok Franciaországban élni.
Azért fogalmaztam így, mert hiszen kimentetek, és aztán visszajöttél Lilike miatt, a kislányod miatt, aki akkor nagyon kicsi volt.
Másfél éves.
Most 11-ben van, ugye, ha jól számolom.
Igen.
Tehát ő húzott vissza téged, te ott akartál élni.
Igen, már 10 éves korom óta. Hát meglehetősen sok időt töltöttem kint, csak nem egybefüggően, mert különböző etapokban. És elég jól megismertem Marseille-t, és 2014-ben adódott a lehetőség, hogy oda kimenjünk. A nagybátyám, az imént említett Pierre bácsi, akit a valóságban Sándornak hívtak, megüresedett egy lakásuk, és azt mondta, hogy ide adja nekünk ilyen nagyon minimális pénzért. És akkor a volt feleségemmel megbeszéltük, hogy milyen jó lesz. És akkor ő úgy döntött, hogy inkább visszajön, és én pedig nem akartam a kislányom nélkül ott lenni. De egyáltalán nem zárult le ez a francia fejezet az életemben, mert én szeretnék a néhány évet majd még ott eltölteni. Egyrészt, hogy rendesen megtanuljak franciául, illetve nem egyrészt, főleg azért a nyelv miatt, meg a világ legszebb nyelve. A magyar mellett, vagy a magyar a szebb, de a francia is nagyon szép. Szerencsére megadatott, hogy fordítsak franciából, már 5 könyvet fordítottam. Előtt 2-3 évben ezek regények, és azt is nagyon szeretem csinálni. Franciából és angolból fordítok, és a francia az döbbenetesen gyönyörű. És hát az, hogy a franciáról kell magyarra, ami meg a világ másik legszebb nyelv, ez nagy öröm.
Klasszikusokat is szoktál fordítani? Mondjuk egy Verlaine, Baudelaire.
Baudelaire verset már fordítottam. Van egy vers, a L'Horloge, az óra magyarul, ezt megcsináltam, mert a Tóth Árpád fordítása szerintem nagyon vacak. Meg hát nem pontos, meg az nem Baudelaire, hanem Tóth Árpád.
Egy másik nagyon fontos élettény Egerből, ugye beszélsz a bátyádról, aki egy intézetben él, mert nem 100%-osan cselekvőképes. És nyilvánvaló egész életében kicsi gyerekként is már problémák voltak vele, nagyon későn tanult meg beszélni, azóta se tud rendesen beszélni, és írod is, hogy mennyire nincs is vele kapcsolatod. Rosszul érzed magad ettől, de nincs vele kapcsolatod, mert nem tudsz vele mit kezdeni. De mégis nagyon fontos az ő szerepe ebben a regényben.
Igen, ez megint a bipolaritásból fakad, hogy a valóság itt a kezemre játszott. Tehát, hogyha nekem 5 testvérem lenne, akkor is azt írtam volna a regényben, hogy 2 vagyunk testvérek, mert ehhez a regényszerkezethez a 2-es szám egy kulcs. Ami meg a tesómmal való kapcsolatomat illeti, az nagyon bonyolult. Egy nagyon nagy szívű ember, nagy adag szeretet van benned, de valahogy nehéz ezzel mit kezdeni.
De mégis kezdesz vele valamit a regényben, nagyon szépet kezdesz vele a regényben.
A regényben megoldottam azt, amit az életben nem tudok.
Thank you.
nem csak a családban akarod pontosan elhelyezni magad, és ezeket a családi viszonyokat feltárni, hanem én, mint olvasó, két nagyon fontos területet látok még. Az egyik az író társadalomban, mert hogy neked nagyon fontos az írás, és nagyon nem mindegy, hogy kik szeretnek téged, és te kiket szerethetsz. Ez egyik. A másik pedig a zsidóságod, ami a szociális mozgásodnak egy rettentő, meghatározó, nagyon fontos tere. A kislányod pedig egy édes bódusz, nyilván a családhoz tartozik, de nem ez a család, amit itt megírsz a regényben, úgy visszamenve a kisgyerekkorodhoz, és azok a viszonylatok, hanem a mostani életednek a kiteljesedése. Tehát őt is egy, mondjuk egy harmadik külön kategóriaként nézném. Na nézzük ezt az íróságot, és az írók közötti szerepedet. Többször írod, azért jut eszembe kifejezetten. Felsorolod az írókat, de csak a kezdőbetűiket. Ők mind-mind-mind szeretnek, és ezt téged megtámaszt abban, hogy hát akarjak már élni. És aztán megerősíted az inverzét, hát hiszen én is szeretem őket. Tehát van egy közeg, amiben te létezel, és azért biztos ez nagyon fontos neked. Ahhoz, hogy élni akarjál, miközben azzal küzdesz a bipoláriában, a pokoljárásodban, hogy hát meg kéne halni. Ugye néha eljutsz ide, és komoly kísérleteket is teszel.
Az, hogy én felsorolom különböző íróknak a monogramját, ez nem azokról az írókról szól, akiket én felsorolok, hanem arról a teljesen bizonytalan, talajt vesztett egóról, amelynek szüksége van arra, hogy megerősítést nyerjen a saját maga által kreált kapcsolatok révén. Vannak köztük, akik nem is a barátaim. Tehát ez egy érzékeltetési eszköz, hogy lássa az olvasó, hogy miben tud kapaszkodni egy ember, mikor azt hiszi, hogy semmiben nem tud kapaszkodni, és lám föl tud sorolni egy csomó embert, aki szereti őt, vagy azt hiszi, hogy szeretik őt. Ez ugyanaz, mint amikor a gyerekek kicsik, és talán tudatlanul, de sorra veszik a családtagjaikat. Apa, anya szeret engem, nagymama szeret engem, én szeretem apát, én szeretem anyát. És ez nekik nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak róla, hogy milyen szociális háló veszi őket körül. És az a gyerek, akinek ilyen nincs, az egy életre szóló sérülést jelent. Ezt akartam érzékeltetni ezzel az írói felsorolással, hogy minthogyha egy családban tudná magát elképzelni az ember, a főhős, ahol mindenkit szeret ő maga, és ahol mindenki szereti őt. Ez neki egy lelki mankó, és azért fontos nekem, mert ugye író vagyok, tehát hogy más írók hogy viszonyulnak hozzám, az persze, hogy fontos, de számomra az igazi magyarázat a gyerekkorban keresendő, az ember sorra veszi, hogy kiktől remélhet szeretetet, azaz biztonságot az életében. Nagyon érdekes, most ott eszembe, hogy egyszer az iskolában volt egy játék, az osztályfőnök találta ki, hogy mindenki írja le, hogy ki szereti őt az osztályban, kivel van nagyon jóban. És én leírtam vagy 6-7 embert, és amikor volt az összesítés, akkor így nagyon szomorúan nézett rám a osztályfőnök, és kiderült, hogy azok az emberek, akiket én leírtam, hogy azokkal nagyon jóban vagyok, azok nem is írtak le engem. Lehetséges, hogy amikor ezt a részt írtam, akkor ez így ott munkált bennem.
Amiben viszont tényleg tudsz kapaszkodni, az a vallás, a zsidó vallás, ahová te betértél. Mitől vált neked ennyire fontos a zsidóság, és mikor? Mi hozta ki belőled azt, hogy neked tartozni kell ehhez a közösséghez?
Hát a gyerekkoromban is fontos volt, de igazából Egerben nem volt zsidó élet, Debrecenben sem volt olyan komoly zsidó élet, mint Pesten, és amikor Pestre költöztem 2015-ben, akkor sikerült egy olyan zsidó közösségben talajt fogni, amelyik igazán nagyon fontos egy életre.
Ezt többször írod, hogy mennyire fontos egy közösséghez tartozni, és számodra ennek a közösségnek mekkora ereje van, mennyire sokat segít neked.
Igen, de hát minden közösségre igaz, amelyik igazi közösség. A zsidóság Magyarországon is, illetve Budapesten nagyon megélhető, fontos identifikációs bázisa tud lenni egy embernek, hogyha érzi magában a lelki ragaszkodást ahhoz a közeghez.
Te komolyan tartod a szabályokat?
Nem vagyok ortodox, pláne nem vagyok ultraortodox, hogyan is lehetnék.
Miért ne lehetnél?
Azért, mert úgy látom, hogy vannak olyan ultraortodox zsidók, akik kissé fanatikusak, és a fanatizmus, pláne a vallási fanatizmus nekem nagyon nem szimpatikus. Hát én igyekszem tartani a szombatot, amikor sikerül. A gyerek miatt szoktam megszegni természetesen, mert ha a gyerek éhes, akkor nem fogom neki azt mondani, hogy nem adok neki ilyen kóser étkezést. tartok. Szinte minden pénteken este megyek a zsinagógába, szombatonként is, ha tudok. Nagyon szeretek hétköznap reggel menni, imádkozni a Bécsálom zsinagógába, hétfő reggel és sütörtök reggel van istentisztelet. És egy olyan rendszert ad az életednek a zsidó ünnepi és hétköznapi körforgás, ami egy olyan embernek, amiben én vagyok, ez nagyon sokat segít a mindennapokban. Tehát nincs olyan nap, ami a zsidóság számára elveszett nap volna, mert vagy aznap történik valami, ami a zsidóság szempontjából fontos, vagy készülünk arra, amikor majd történik egy nap, amikor nagyon fontos lesz egy adott dolog, mondjuk vallási esemény, vagy ünnep, vagy bármi. Más vallás is ugyanezt adhatja. Tehát biztos, hogy vannak olyan keresztény csoportok, amelyekben szintén ez a mély rend is a szeretet élhető meg.
Írtat egy regényt, a cigány Mózes. Ez a cigány Mózes vissza akarja vezetni a saját népét Indiába. Ez egy nagyon érdekes karakter, egy nagyon vicces karakter, ha úgy akarom, ugyanakkor fájdalmas karakter is. És amire erről beszélgetünk, hogy a Katona József Színházban, egész konkrétan a Sufniban, Bezeridi Zoltán csinál egy estet, egy monodrámát ad elő. A cigány Mózesből, annak az öt részéből az első részt ő maga kézbe vette, meghúzta, nyilván ez a te írásod, de mégis ő, aki ugye mondja a szöveget is. Színészként azért egész más valamit színpadra tenni, mint hogy te olvasod, mint regényt. Nagyon nagy sikerrel megy az est, most már 2 éve, állandó teltházzal, mert jó a szöveg, és nagyszerű a Bezeridi. Ez egy érdekes vállalkozásod neked, nagyon fontosnak tartod, ez többször hangsúlyozott, hogy 5 részből áll ez a Cigány Mózes című regényed, mert az 5 egy nagyon fontos szám.
Igen, de nem csak nekem fontos szám, hogy általában a világegyetemben fontos szám. Tehát 5 részből áll a túra. És azért áll 5 részből a cigány Mózes, mert ugye ez egy ilyen tóraszerű szöveg akar lenni. És azért van benne olyan sok tóra idézet. És hát egészen mágikus dolgok történtek. Most az 5. emeleten beszélgetünk, ebben az 5. emeleti lakásban fejeztem be, de úgy, hogy a földszinten kezdtem, és volt egy kitérőm a 10. emeleten, és végül itt fejeztem be, és olyan szép, hogy 5-5-5, tehát hogy 10-ben a 2 megvan pont 5-ször. De minden szám ilyen egészen mágikus, tehát ez nem az én találmányom. A számok önmagban véve hihetetlenül furcsa lények.
De azért tudod, hogy messze nincs mindenki ennek tudatában, vagy nem így gondol a számokra?
Hát nem tudom, hogy máshogy gondol rám. Még csak azt sem mondanám, hogy a gondolataink termékeimet valahogy, mintha tőlünk függetlenül léteznének azok a törvények, amiket a számok le tudnak írni. Például az, hogy a világegyetem leírható számokkal, az valami egészen bűvöletes. Tehát, hogy milyen furcsa szervező erő van mögöttük, hogy az hihetetlen. És egy kár, hogy teljesen hülye vagyok matekból egyébként, tehát mindig nagyon rossz voltam matematikából. Ezért is olvastam nagyon sokat. Már felnőtt koromban matematika, filozófiát főleg, mert teljesen hülye voltam hozzá, és akartam megérteni, hogy mi az, amihez ennyire hülye vagyok. És akkor felnőtt koromban jöttem rá arra, hogy olyan hülye matematika tanáraim voltak, akik alapvető dolgokat nem mondtak el, amiket el kéne egy gyereknek mondani, pláne egy olyan hülyének, amilyen én voltam. Tehát én matematikából állandóan kettes meg hármas voltam. Én nagyon jó tanuló voltam általában. Mindig négyes, ötös, általában az ötöshöz konvergáltam, de a matematika az nem ment bele a fejembe. De azért nem ment bele, mert nem mondták el, hogy a matematika az nem csupán számtan, hanem az egy filozófiai rendszer, amivel a világ jelenségei leírható. Úgy, mint egy nyelv. Tehát a matematika is egy nyelv a világnak bizonyos leírására. Mégképpen a mi nyelvünk, amit használunk beszédben és írásban, az is egy eszköz, ahogy leírjuk a világ valamienségét. És a matematika is ilyen. De hogy ezt a gyerekeknek miért nem mesélik el?
Na, vissza a cigány Mózes.
Ja, bocsánat. Nagyon szeretem a számokat.
Tehát egy nagyon különös perspektívából írod meg a cigányságnak a történetét.
Ez nem a cigányság története, csak vannak benne adalékok a cigányság történetéből. Nagyon fontosnak éreztem például, hogy azért van benne egy konkrét pogrom, mert Nyugat-Európában századokon át rendszeresek voltak a pogromok a cigányok ellen, és nagyon sajnálatos, hogy ma ennek így nem nagyon van nyoma az európai kultúrkörben, így nem nagyon szokás a cigányoktól egy elnézést kérni, pedig volna miért.
A holokausztér is például.
Az már kezd átmenni a köztudatba, de az, hogy a középkori városokban a cigányokat voltak éppen kinyírták, tehát mai német városokban olyan tömeggyilkosságok történtek, hát hogy mondjam, az embertelenség az kevés szó erre, hogy ezt kifejezzem, és nem nagyon van ennek nyoma. És azt akartam, hogy ha már nincs nyoma, akkor ez a cigány Mózes legyen egy nyoma annak, hogy ezeket a szerencsétlen embereket csupán az életmódjuk, bőrszínük, a másságuk miatt voltak éppen halálra ítéli a többségi társadalom. Egyébként ma is Magyarországon.
Mit szóltál ahhoz, ahogy Bezerédi Zoli megközelítette?
Hát az egészen döbbenetesen nagy élmény nekem. Azóta én úgy hívom őt, hogy ő a magyar hangom. Mert ahogy ő mondja a cigány Mózest, az éppen olyan, mintha én gondolkodnék rajta, hogy mit kellene írni. Szóval döbbenetes, mert olyan, mintha ott formálódna előtte a történet a gondolataiban. Hogyha esetleg bele kell olvasnom valami miatt, akkor az ő hangján hallom, nem az enyémen.
Pokoljárás bipoláriában. Nagyon katartikus a regényed vége. Éppen egy öngyilkossági kísérlet után vagy, a kórházban lábadozol, és meglátogat a bátyád, aki nem tud rendesen beszélni. Szembesülsz azzal, hogy mégiscsak fontos neked ez az ember, aki a cigány Mózest akarja, de mindenáron megnézni, úgyhogy lehetőleg ne legyen ott más, csak a Bezerédi Zoli, és mondja neki.
Igen, és milyen érdekes, hogy amikor Bezerédi elolvasta a Pokoljárás bipoláriában, utána fölhívott és azt mondta, hogy ha gondolom, akkor csak a tesómnak elmondja. Hát, akkor nagyon megkönnyeztem.
De nagyon megkönnyezhető a regényednek a vége is. Pláne úgy, hogy egy ilyen mély szakaszodat írod meg. Akkor, amikor írni tudsz, akkor mindenképpen egy jó szakaszodban vagy?
Én mindig tudok írni, ez a foglalkozásom.
Na de ugyanazt írod, amikor teljesen depressziós vagy, és élni se akarsz, vagy pedig éppen egy mániás szakaszban, amikor aztán minden megtörténhet?
Itt inkább az a fontos, hogy mikor van több ötletem. És depresszív szakaszban nem olyan sok ötletem van, mániásban annál több. És jegyzetelés az, ami folyik állandóan. Nagyon sokat jegyzetelek. Azért mondom, hogy mindig írok, mert amikor beszélek, olyan, mintha mondatokat látnék magam előtt. Tehát látom soronként, amit mondok. És mintha írnám. Tehát mindig írok voltak éppen.
Annyira mély dolgokat meg tudsz írni, hogy az jutott eszembe, hogy nyilván kell ahhoz egy ilyen állapot. Nem ha az gondolom. Ember úgy nagyon kiegyensúlyozott és happy, és csak úgy van a világban és teszi a mindennapi dolgait, annak nincsenek ilyen mélységei és magasságai. Tehát ez ilyen ihlető források, úgy érzem.
Igen, biztos, hogy termékenyítő hatással van rád az ilyen állapot, de én abban nem hinnék egyébként, hogy ez kell az alkotáshoz. Ott van Esterházy Péter, aki egy nagyon derűs, kiegyensúlyozott ember volt, imádott élni, és neki nem voltak ilyen kilengései, és nézd meg, hogy milyen zseniális dolgokat ír. És aztán vannak olyanok, akiknél ez nagyon megtermékenyítő, írói alkatja, válogatja.
Ha Esterházyt mondod, egy nagyon intellektuális karakter volt, te pedig egy érzelmi karakter.
Hát azt nem tudom, hogy érzelmi karakter vagyok-e, de az biztos, hogy ezekben a könyvekben az érzelem az nagyon nagy szerepet játszik, mind a Cigánymúzesben, mind a Pokoljárásban. Másképp nem is lehetne az olvasót bevonzani. Hogyha nem volna benne érzelem, akkor egy kórelőzmény leírása volna.
Beszélgessünk a kislányodról. Őt többször említed, és van egy fantasztikus mondata a te nagyon bölcs kislányodnak, hogy megkér téged arra, így leírod ezt a könyvben, hogy ne írjál róla, mert arra nincs ráhatása.
Igen.
Hogy te miről ész.
Igen.
Őrület, hogy ezt így meg tudta fogalmazni.
És milyen komolyan mondta. Tehát magam előtt van, ahogy letette az evőeszközt, megtörölte szalvétala a száját, hogy rám nézett, és elmondta, hogy nem szereti, hogyha róla írok, mert az rajta kívül esik, és nincs ráhatása. Teljesen megdöbbentem. Akkor volt olyan 6 éves, 7.
Most 11.
Lesz nyáron, igen. Hát ő sokkal okosabb, mint amilyen én voltam ebben a életkoromban. És hihetetlen jó a nyelvérzéke, elképesztő jó az angol kiejtése. Nagyon büszke vagyok rá.
Lehet mondani, hogy ő az életednek a legfőbb értelme?
Hogyne, persze. Azért lettem, hogy ő legyen.
Nehezedre esik, hogy ne írjál róla?
Nem esik nehezemre, de hát tiszteletben kell tartani a kérését. Most már nem rakok róla képeket sem. Régebben kiraktam Facebookra, de nem rakok már ki. Van egy méltósága az embernek, és a gyereknek is van méltósága, és hogyha ő kéri ennek a tiszteletben tartását, akkor tiszteletben kell tartani.
Ugye mondod, hogy állandóan írsz fejben legalábbis, vagy mindig igen. Benned van ez az iszonyú erős kényszer, hogy neked írni kell, és ez gyerekkorod óta egyfolytában tart.
Igen.
Most éppen mit dolgozol?
Novellákat írok. Nagyon tetszenek nekem, hogy ilyen rövid távot kell futni. Az én írói alkatom az ilyen rövid távfutó. Tárcákat nem akarok már írni, soha többé. Nagyon sokat írtam újságba, tárcákat elég volt. Úgy érzem, hogy nem tudok már jókat írni.
Utoljára a Népszavába írtál, ugye?
Igen.
Ésbe?
Hát nagyon régen írtam az Ésbe tárcát. Novellákat, elbeszéléseket szeretnék. Nagyon jó történeteket szeretnék. Nagyon jó alakokat. Van jó sok ötletem. és szeretnék folyóiratokban, hogyha leközlik. Könyvet már nem szeretnék, de novellákat igen.
A drámaíráshoz nem jött meg a kedved?
Na, jó a kérdés, mert hónapok óta foglalkoztat egy ötlet. Szerencsére itt van Bezeridi Zoltán, akivel jóba lettem, és neki el tudom küldeni, hogyha olyan van. 2 éve küldtem neki egy darabot, de szerencsére nagyon őszinte volt, és mondta, hogy nem sikerült. Úgyhogy azt hiszem, hogy bízhatok benne. Jó kritikus lesz. De igen, a dráma nagyon jó, csak ugye az társas műfaj. Gondolom, én nem vagyok drámaíró, de gondolom, hogy az ember ki van szolgáltatva a rendezőnek, színészeknek. Szóval azért jobb regény novellát írni, mert nem szólnak bele.
Szerintem nem feltétlen. Attól függ, hogy csináltál. Például a Kerégyártó, az most ugye bemutatták a Máté Gabi rendezőt.
Skorpiót láttam.
Hát például a Skorpióval azt csináltak, hogy állandóan ütült a próbák, hogy a színészek ezt gondolták, akkor beleírom, nem feltétlen kell így csinálni. Tehát mit tudom, az Egressi Zoli, ő például szerintem sokkal jobban el tudja ezt engedni. Tehát azt mondja, hogy ott van a mű, és majd a rendező, meg a dramatúr, hát elmegyek, azt megnézem, hogy mit csinálna bele. Tehát, hogyha te nem akarod azt, hogy ez egy társas műfaj legyen, akkor nem lesz az.
Én nem úgy értettem a társas műfajt, hogy a folyamatra, hanem hogy nem tőled függ a végeredménynek a megítélése. Tehát, ha egy novellát írsz, akkor tiéd minden felelősség. Sikerült vagy nem sikerült. A regény esetében ugyanígy. De hogyha a drámaíró vagy és színre viszi valaki a darabodat és rosszul, akkor az rád is háromlik. Az Egressi mondta, hogy ő attól kap agylobot, hogy hozzáírnak. Az egyik darabjában például hozzáírtak poénokat. Legalább jó poént írtak volna. Egy előadás volt, amit le is tiltott. Azt mondta, hogy az eleje meg a vége volt az övé. Az olyan elment, hogyha egy szimfóniát a karmester úgy gondolná, hogy elvesz belőle néhány tételt, vagy hozzárak. Miért is? Hát megírta a hangjegyeket a zeneszerző, ott vannak az utasítások, tessék értelmezni, és tessék eljátszani. De az, hogy hozzáírni, vagy elhúzni belőle.
Egy élő író mindig meg lehet kérdezni.
Persze. Hát Bezeridi milyen rendes volt, tehát ugye én nem jártam be egyáltalán a próbáira, míg a főpróbára sem mentem, csak a premierre. Zoli fölhívott, hogy van egy szó, és ehelyett szeretne egy másikat mondani. És mondta neki, hogy te értesz hozzá, persze, föl se kell engem hívni. Mondta, hogy dehogy nem, a szerzőt föl kell hívni.
Tehát akkor a napjaid úgy néznek ki, hogy fordítasz, írsz, tárcákat már nem akarsz, te a nagy tárcaíró. Tulajdonképpen ott váltál híresén, hogy a Népszabadságban rengeteg tárcát írtál, és újságírói tevékenységet is végeztél, tehát mindezt már nem, és hát van neked egy munkahelyed.
Igen, a Mazsi Hisznál dolgozom a Népszabadság megszüntetése óta. A honlapnál végzek szerkesztői munkát, és nagyon szeretem, mert csak zsidó témában kell írni, és ez szívemnek kedves. És nagyon örülök neki, hogy nem kell politizálni, és nem kell politikusokkal foglalkozni, nem kell politikai ügyekkel foglalkozni, mármint hivatásszerűen, mint egy újságírónak. Nem is alakulhatott volna szebben az életem a Népszabadság megszűnése után, mint így. Igazából lehetne mondani, hogy engem ezek a tragédiák tettek íróvá.
A mai kávéház vendége Kácsor Zsolt író volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.